A Kósoslány Debrecenben, ha már itt tartunk a védett műalkotásoknál, ugye ez egy igazi ritkaságnak.
Igen, ritkaságnak számít, egy Munkácsi Mihály grafikáról van szó, és azért ritkaság, mert igen kevés tollrajzot készített, sőt, ez festmény előtanulmánynak is tekinthető, bár a műterméből az utolsó években és halála után nagyon sok vázlat került ki, ezek elsősorban ceruzavázlatok, ilyen, ezt úgy szokták hívni, hogy műtermi szemetek, de ezeknek jó ára szokott lenni a műtárgypiacon, és ezek többségét nem szignózta. Nagyon kevés a szignózott alkotás, amikor egy grafikára Munkácsi a nevét is ráírta, meg a születés dátumát, akkor teljes értékűnek, mint egy a festménye legyen rangúnak ismerte ezt el. Ez azért volt még érdekes, ez az abszolút mértékben hiteles, és a Magyar Nemzeti Galéria által védetté nyilvánított grafikai, amúgy kisméretű munka, mert 23x18 cm, 23 cm magas, 18 széles maga a lap, tehát egy A4-es lapnál kisebb. Tehát ez azért volt érdekes, hogy ráadásul ez itt egy debreceni magángyűjtőnél van, aki az Inkognitót kérte. Nem sokan szeretik, hogyha meg tudják mások is, hogy milyen műtárgyai vannak, sokan viszont nem szeretik, tehát csak a legszűkebb körben hajlandók beismerni azt, hogy ők gyűjtők. Mindegyiknek megvan a lelki, meg karakterbeli magyarázata. Én a magam részéről azt pártolom jobban, hogyha egy magángyűjteményt közszemlére tesznek, és mások által is megismerhetővé válik, hiszen a művészet a sok közül az egyik célját így is tudja teljesíteni. Minden esetre ez a birtoklásnak egy másik formája, és ezért örülök például, hogyha az Inkognitót megtartva is, de bemutathatok egy-egy magángyűjteményben lévő darabot, mert ilyen sokszorosan rontott közvetítéssel is, de valamilyen formában találkozik a közönség vele. Tehát ez a Debrecenben lévő a Korsós lány, illetve a Kútról hazafelé címmel nyilvántartott alkotás újra felszínre hozta azt a néhány évvel ezelőtt kirobbant vitát, amely a Munkácsi képek hitelességére, eredetiségére vonatkozott. Smolnos Péterék a Magyar Nemzeti Galéria által rendezett nagy gyűjteményes Munkácsi kiállításon, illetve annak egy szelete, ami országos vándorkiállítással nőtte ki magát, és Pák Imre gyűjteményét mutatta be, és Debrecenben is nagy sikerű kiállítás volt ez. Tehát erre időzítve jelent meg az Enigma című folyóiratban, és hatalmas szakmai vitákat provokált, aminek az az előnye mindenképpen pozitív hozadéka megvolt, bár nagyon sokan megsértődtek, hogy a Munkácsi műhely kérdését valóban illene nagyon komoly módon áttekinteni, hiszen az köztudott, hogy kiváló, kezdő festőművészek többek között Iprónai Munkácsi tanítványként olyan feladatokat kapott, hogy másoljon le, vagy kicsinyítsen, vagy egy kicsit dolgozzon át egy másik zsáner témáját, mert kapott rá megrendelést, és Munkácsi ránézett a képre, esetleg egy-két vonást még belehúzott, de sok esetben csak aláírta. Elfogadta sajátjának, tehát az eredetiség kérdése igen bonyolult, de ahogy Iványi Grünwaldnál beszélünk eredeti Iványi Grünwaldról, meg az Iványi Grünwald iskoláról, bizony teljesen jogos a felvetés, hogy Munkácsinál is illő lenne Munkácsi Mihály műről és a Munkácsi iskolából származó, vagy a Munkácsi műhelyből származó műről beszélni. Ráadásul az egyik kisebb hír is ehhez kapcsolódik, mert a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban a Mozart halálához készített egyik vázlatot a múzeum igazgató éppen azzal a céllal állította ki, melynek hitelességét szintén komoly művészettörténészek megkérdőjelezték, hogy akkor induljon egy nyilvános vita ezzel kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy a munkácsi kérdés, az eredetiségre és a szerzőségre vonatkozó kérdés a közeljövőben egyre sűrűbben fel fog bukkanni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ha valakinek munkácsi mű van a birtokában, akkor eleve a kételkedéssel nézze a jövőben, hogy lehet, hogy nem is munkácsi festette, de bizony ott van annak a lehetősége, és én magam részéről ebben nem tudok állást foglalni, mert nem művészettörténész vagyok, csak esztétikai kérdésekkel foglalkozok, ami a képzőművészetet is érinti, ezért csupán a bemutatásra és ennek a máig tartó vitának az interpretálására vállalkozhattam, tehát én nem veszem a bátorságot, hogy ebben állást foglaljak.
Nem ide tartozik, de hagyd kérdezzem, ami nagyon érdekel engem. Ugye én is követtem annak idején ezt a Munkácsi vitát, és engem mindig izgatott az, és itt két kérdés merült fel bennem. Egyrészt a technika fejlődése segít ennek eldöntésében. A második, hogy honnan tudják, milyen, tehát hogy hogyan lehet megállapítani egyáltalán kizárólagosan, biztosan, 100%-osan az, hogy egy mű eredeti.
Hát a technika fejlődése akkor segít, hogyha hamisítványról van szó. Na most itt azok a munkák nem tekinthetők hamisítványoknak, amely az iménti példához kapcsolódóan Munkácsi műhelyében születtek, de nem Munkácsi festette őket, csak aláírta. Azok már hamisítványnak tekinthetők, amelyeket Munkácsi nem látott, de odaírta a műszerzője Munkácsi nevét. Ráadásul, hogyha ez történetesen a Munkácsi halála után történt már. Tehát azok hamisítványok. Feltételezhetőnek tartják a másik egyébként tehetséges tanítvány, Karlovszky Bertalan részéről, hogy készíthetett Munkácsi beleegyezése nélkül Munkácsi képeket, de ez egy nagyon rövid időszak, mert ő egyrészt már Munkácsi életében megvált ettől a műhelytől és önálló útjára lépett, másrészt a 20. század legelején, tehát itt még csak néhány év telt el Munkácsi halála óta, látványos stílusfordulattal saját útjára is lépett, és Lika Károly, illetve kortárs művészettörténészek elismerték, hogy kilépett a Munkácsi vonzásból. Tehát még ott sem biztos, igaz, hogy van egy-két olyan Karlovszky Bertalan kép, amelynek megoldásai és motivumai konkrét Munkácsi képek allúzióját teszik nyilvánvalóvá, tehát ez már nem is allúzió, hanem egy reprezentáció, tehát bemutatja az azonosságot. Ilyen például a folyóiratban is közölt Pálmaházban című kép, ami Munkácsi kép. Na de hogy ezt feltehetően Karlovszky Bertalan ecsetje készítette nagy részt, de hogy ez most hamisítvány-e vagy sem, ebben a kérdésben inkább én azt mondanám, hogy nem hamisítvány, hanem Karlovszky, amikor a saját útját kereste, még elképzelhetően használt Munkácsi motivumokat. Én itt nem a hamisítás és az eredetiség kérdését tartom ismételten fontosnak, hanem azt eldönteni, hogy Munkácsi vagy Munkácsi iskola-e. Nyilván a Munkácsi iskola is értékes lesz, de nem olyan értékes, mint egy eredeti Munkácsi kép. Abban pedig már a technika segíthet nyilvánvalóan, hogyha 20-30 évvel halála után készítenek, vagy éppen ma pacsmagolnak egy Munkácsi képet.
Na de hogyha mondjuk azonos korból származik, akkor hát én most így nagyon...
Na most ahhoz be kell szerezni az azonos korból származó festéket, ami már régen megszáradt. Restaurátort kellene megkérdezni, én csak a naív feltételezéseimet osztom itt meg. Különböző vegyi anyagokat kellene, és a hamisítók nem szoktak a legapróbb részletekre is figyelni. Arra igen, hogy mondjuk egy hasonló korból származó falemezt vagy vásznat használjanak. Vannak arra is technikák, hogy ilyen patinát adjanak a képnek, meg hogyan töredezzék meg a festékréteget rajta, ilyen hőkezeléssel, meg egyéb eljárásokkal.
De ezeket a technika már ki tudná szűrni, nem?
De az eredeti korabeli festékanyag kérdése, az vegyi elemzésekkel könnyen kideríthető, még hogyha tökéletes is a stílusgyakorlat, a stílusutánzás kérdése. Akiknek nem volt műhelyük, azoknál sokkal könnyebb eldönteni, véleményem szerint. Pontosan a műhely és az iskola jelleg, mert ott sok kéz dolgozott, csak aztán egy profilra lett átdolgozva, a munkácsi stílusra, profilra. Ott már nehezebb. Nem tudom.
Te alá szoktad írni minden művedet?
Kéziratban?
Igen.
Hát itt a kézirat kérdésére, ha visszatérünk, a kéziratok ma a technikának köszönhetően nagyon gyakran a számítógépbe, tehát egy virtuális térben születnek. Papíron gyakran készítek vázlatokat, de hát sajnos vagy nem sajnos mostanában, az utóbbi néhány évben bizonyosan, azokat ki szoktam dobni, mikor úgy érzem, hogy kész. Bár...
Nem gondolsz az utókorra?
Látom, régebbi ilyen 6-8-10 évvel ezelőtti dossziékból, meg ilyen kis papírcsomagokból selejtezés során, már úgy tavalytól kezdődően bukkannak fel régi kézirataim. Azokat valamilyen okból nem tartottam valószínűleg még késznek, sok esetben datálva sincsen, csak visszakövetkeztetni tudom. Folyóiratban ezek közül az arra általam érdemesnek ítélteket a megmentett versek sorozatban közölni szoktam. Most is van 5 vagy 6 olyan, amiből talán 1-2 lesz. Néha beleírok, de azt igyekszem elkerülni. Az ilyen felmelegítés az nem biztos, hogy jót tesz a versnek. Ha csak egy-egy szót kell cserélni, vagy pihent 8 évet, és most rácsodálkozok, hogy hát nem is volt olyan rossz, akkor maradjon meg. Viszont miután már felhasználom ezeket, és közlésre kerülnek, azt hiszem, nem is tudom most viszont, hogy kidobtam már a legutóbbiakat, vagy nem dobtam ki. Tehát minden esetre nem jellemző, hogy kézírásos kézirataim maradnának meg, erre nem fordítok különlegesebb figyelmet. Hát eleve annyi sokat írok és sokat dolgozok, hogy bevallom őszintén, én a korábbi írásaimat sem szoktam újraolvasni, mert épp elég olvasnivaló van másoktól, érdemesektől, meg kutatásaimhoz, munkámhoz szükséges könyveket kell lapozni, tehát ez nem fér bele az időmbe, hogy én most magamban gyönyörködjek. Az megvan, akkor belenézek, mikor megjelenik, de hogy most egy-két év múlva, vagy akár később most előszedegessem a régi írásaimat, mondom, van bőven mit olvasnom. Egyre szaporodnak azok a könyvek, illetve magasodnak a könyvhalmok, könyvoszlopok, amelyeket beterveztem, hogy el kellene olvasni, vagy legalább elolvasni belőle valamit, és még nem volt időm rá, mert mindig jönnek az újabb és újabb munkák. Egy legfrissebbet hadd osszak meg, mert ennek nem sokára kiadott dokumentuma is lesz. Radnóti Miklós publicisztikai tevékenységével jártam így. Egy előadásra készültem itt a főiskolán, és gondoltam, hogy egy 8-10 oldalas cikket ebből majd a nézőpontban is közölni fogok. És ahogy belemerültem 3 héttel ezelőtt a kutatásba, pontosabban már az aktív feldolgozásba, mert hónapok óta készülök erre, tehát olvasgatom, jegyzetelgetem, csak akkor még nem láttam át, hogy ebből végül mi is lesz. A végeredmény az lett, hogy egy 80 oldalas monográfia, ami önálló könyv, kiskönyvecskeként fog megjelenni, Radnóti Miklós publicisztikai tevékenységéről, ami teljesen újdonság lesz, hiszen nagyon sok klasszikus szépírónkról, költőnkről, bár nem úgy őriztük a köztudatban, mint újságírót, de sejthettük, hogy hát újságot is írt, valahonnan eljutott a fülekhez, mint például Márai Sándor, Ady Endre, Kródi Gyula, Kosztolányi Dezső, stb. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, tehát itt nagyon szerencsés módon nagyon sok nevet lehet sorolni, de Radnótiról aztán abszolút nem tudják, szerintem még a Radnóti költészetét jobban szeretők sem. Miközben a kritikus, tanulmányíró, tárcaíró, újságprózát, annak számos műfaját produkáló Radnóti terjedelmileg és jelentőségében is az életmű több mint egy harmadát, ha az Ékrekhavát és a Naplót is ide számítjuk, akkor több mint felét a újság és folyóirat közléseknek szentelte, és nagyon sok vonatkozásban árnyalódik a Radnóti költészetéről, illetve ideológiai vagy egyéb elkötelezettségeiről, vállalásairól eddig rögzült kép is, tehát ez hozzájárul. A szerencsés módon már megkezdődött Radnóti újraolvasásokhoz. De nyilván, mivel ez egy önálló könyv, erről is külön lenne érdemes beszélni. Most a kéziratnak a utolsó simításait végzem, tehát a nézőpont külön kiadásaként fog ez a Radnóti, az újságíró Radnóti, vagy mondjuk úgy a kritikus Radnóti könyv megjelenni.